Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jüri Uszakov megerősítette, a tárgyalás Alaszka idő szerint déli fél 12-kor, budapesti idő szerint pedig este fél 10-kor kezdődik az Anchorage-i katonai bázison. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozó lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar. A CCCP felirat, vagyis a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Cirill betűs rövidítése szerepel azon a pulóveren, amiben az orosz külügyminiszter érkezett Alaszkába. A felvételek a CNN is láthatóak voltak. Szergej Lavrov azt mondta, Oroszország sosem találgat, de az álláspontjuk tiszta, azt fogják képviselni. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető főbb veszélyeknek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Prager U nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, Brüsszel európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival is tárgyalt telefonon. Úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután Újvidéken szerdán ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladó párt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál aznap este. Aztán tegnap több szerbiai városban újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel, Újvidéken felgyújtották a kormányzó szerb haladó párt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 37 embert állítottak elő az éjszaka folyamán. Az összecsapások során Belgrádban 26, Vajevúban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is voltak sérültek, az ő számuk azonban ismeretlen. A Demján Sándor 1+1 program keretében már 75 milliárd forintot fizettek ki a vállalkozásoknak, írta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést, amelyek összesen 104,5 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásra váltak jogosultá. A kormány az elmúlt 10 évben 800 milliárd forint támogatással segítette az élelmiszeripari beruházásokat, amelyek az idén is folytatódnak, mondta az agrárminiszter. Az élelmiszeripar termelési értéke 2010 és 2024 között több mint 38%-kal növekedett, ismertette Nagy István. A tárcvezető ikrényben a Csoki Nyugat Kft. Üzemének átadóján beszélt, megemlítve, hogy a kabinet célja, hogy megújítsa és kézben tartsa a hazai élelmiszeripart, ezért lett ez a terület 2015-ben stratégiai ágazat. A következő években több mint 2300 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg a szakképzés és a kultúra területén, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Célunk, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ 100 legjobbja között, és több hazai intézmény is bekerüljön Európa top 100-as egyetemei közé, írta a tárca. Hozzátették, hogy az elmúlt évek kiemelkedő kulturális fejlesztése is folytatódnak. Emlékeztettek, hogy ilyen volt az Operaház, a Magyar Zeneháza vagy a Szépművészeti Múzeum beruházása. Elindult a 15 milliárd forintos állomás megújítási program, közölte Hegyi Zsolt. A MÁV csoport országosan 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított el, amelyet saját forrásból és a Magyar Falu program finanszírozásában valósít meg, ismertette a Közlekedési Társaság vezérigazgatója. A hőség miatt kiadta a vörös kód figyelmeztetést a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. A cél, hogy a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézmény fogadja a hajléktalan személyeket, attól függetlenül, hogy egyébként kiknek nyújtanak szolgáltatást, emlékeztetett Fülöp Attila. Végül az időjárásról. Holnap ismét sokat süt majd a nap, de erőteljesebbé válik a nappali gomoly felhőképződés. Csapadék azonban továbbra sem hullik, a szél sokfelé felélénkül megerősödik. A hőmérséklet szombaton hajnalban 16-17, napközben aztán 36-37 fok körül alakul. Újra jelentős lesz tehát a hőingás. Híreinket hallották.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztette egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Abis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Az Zemplini Fesztivál záró hétvégéjén lesz Queen Symphony, megérthető zene, fellép a Liszt Ferenc kamarazenekar, és minden este jazz szól a Sárospataki borteraszon. A Queen együttes backstage fotókon is feltűnik a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán. A Városmajorban Székely Csaba drámáját, az Igazság gyertyáit láthatjuk, és egy másik Székely Csaba mű, a Semmit se bánok, a Földvári Kult kikötő színpadán várja a közönséget. És a Grund Vígszínházi fiúzenekar is eljut majd a jövő héten a Kult kikötőbe. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Thank you. augusztus 8-án kezdődött, 17-én zár az idei Zempléni Fesztivál. Hollerunk Gáborral, a fesztivál igazgatójával, a budafoki Dohnányi Zenekar vezetőjével az előttünk álló záró hétvége fontosabb eseményeiről beszélgettünk, és az imént felhangzó zene, Nielsen Aladdin szvitje már az egyiket idézte. A budafoki Dohnányi Zenekar a rezidens zenekar a Zempléni Fesztiválnak, és így a záró hétvégén több programmal is élvezhetjük a zenekarnak a közreműködését. Augusztus 16-án, az egy óriási produkció lesz, gondolom én, a Tokaj Fesztiválkatlanban, Queen Symphony and Concert Show. Akik Freddie Mercury-t próbálják megidézni, lehet, hogy sikerül is nekik, ezt már te biztos sokkal jobban tudod, hangban Serván Attila és Szemenyei János.
Mind a ketten azt lehet mondani, hogy összemérhetők azért Freddie Mercury-val, tehát két olyan hang és két olyan énekes, aki ebben a stílusban otthon van, éneklésmódja nem áll oly messze, nyilván Freddie azért lett olyan világhírű, mert ő olyat tudott, amit senki más, és ezt adott esem. És hát értelemszerűen mi nem egyszerűen egy koncertet csinálunk, ahol egymás után elhangzanak dalok, tehát mint amilyen mondjuk a Népstadionban volt a legendás itt létükkor, még a rendszerváltás előtt nem sokkal.
1986-ban.
Igen. Mi inkább, ahogy ezt szoktuk, mindig ebből csinálunk valamilyen logikát, tehát tulajdonképpen kis szvittek lesznek, amelyben összeteszünk számokat. Vannak olyan számok, amelyben szólisták vannak olyan számok, amelyben énekkar énekel, van olyan, amelyben csak a zenekar játszik, és hát egy nagy tánckar csatlakozik, egy komoly vizuál, tehát fények, úgyhogy ez egy eredeti produkció, teljesen más, mint amit néha ilyen külföldi együttesek itt elhoznak. Itt a tőlünk megszokott sokszínűség van, látvány, hangzás, szólisták, és hát egy nagy létszámú előadói gárda, ami egész biztos, hogy nagy hatású.
Tehát augusztus 16-án este a Tokaji Fesztiválkatlanban lesz a Queen koncertshow. Van arra lehetőség, ha már így összeáll egy ilyen produkció, egy ilyen nagyszabású produkció, hogy ezt máshol is láthassa a közönség?
Tervezzük azt, hogy tavasszal az MVM Domba, ahol azért az ilyen nagy produkciókat szoktuk csinálni, hogy ezt meg fog jelenni.
Augusztus 17-én a zárónapon lesz a Megérthető Zene című visszatérő produkció a te irányításoddal. Ez számomra mindig nagyon lenyűgöző program, hiszen annyira jó, ha az ember érti, hogy mit hallgat.
Ez most már a BDZ-nek egy alappillére, és ugye a hét elején volt egy koncert Szerencsen, ahol Szűcs Apor vezényelte a BDZ-t, és ő is fantasztikus bevezetőt mondott a közönség számára, hogy mondjuk a Porgy és Bess szvittet lehessen követni és érteni, hogy mi történik. Természetesen a Megérthető Zenét folytatjuk. Amúgy egyébként az összes kamara együttesünk mindig egy pici kis magyarázattal igyekszik a közönséget bevonni, és egyébként borzasztóan jól esett számomra, hogy amit amúgy a nyitókoncerten nem szoktam, hogy műveket kommentálok, de ugye a Bartók koncertójáról azért egy picit beszéltem, és rengeteg hálás visszajelzés volt, hogy mennyivel jobban értették, és mennyivel jobban élvezték, vagy mennyire örültek, amikor ráismertek arra, amire az ember fölhívja a figyelmüket. Ez a Megérthető Zene egyébként egy nagyon jó pofa dolog lesz, mert valójában az európai és a orientális kultúrának a vicces viszonyát, vagy legalábbis megmosolyogtató viszonyát mutatja meg. Ugye hát a török zene, mint egyfajta furcsa, távoli zene, az már jelen van Mozarttól kezdve rengeteg mindenkinek a alkotásaiban, hát elég a török indúra gondolni, vagy ez a Szöktetés a szerályról, című operáról, és ennek megfelelően a romantikában is rengeteg olyan mű van, amelyben a téma okán legyen szó Seherezádéről, legyen szó bármi másról. Olyan zenét írnak a zeneszerzők, amelyeket ők úgy gondolnak, hogy hasonlít az orientális zenéhez. Egyébként ez egyik se hasonlít az orientális zenéhez, de akár hangszer, akár bizonyos hangsorok használata okán az ember ezt valóban egy picit elütőnek látja a nyugati zenétől, és hát ezt mutatjuk meg egy picit a közönségnek néhány példával, és utána egy tüneményes alkotás, Nielsen Aladdin szvitjét játszunk, ami abszolút ugye egy ezeregy éjszaka meséi típusú zene, de hát közben nagyon izgalmasan igyekszik a képeknek a hangulatát megmutatni, és egy nagyon-nagyon vonzó, erős és magával ragadó alkotás. Sokat játszottuk már, és azt gondolom, hogy itt a fesztivál közönség is nagyon fogja élvezni ezt a produkciót.
Lesz ez tehát augusztus 17-én, délután 3 órakor a Művelődés Házában Sárospatakon, és a Megérthető Zene program után megnézhetjük a Hollerunk 70 című filmet, ami rólad szólt, tavaly voltál 70 éves, ünnepelte ezt a fesztivál tavaly is, ezek szerint az idén is, mert hogy elkészült ez a dokumentumfilm rólad, aminek most itt is lesz bemutatója Sárospatakon.
Ugye ezért éppen, hogy a szeptemberi koncertünkre készült el a film tavaly, mert hogyha készen lett volna, akkor lehet, hogy itt mutatjuk be a dolgot. Szerintem nagyon jó sikerült film, engem nagyon megrázott, és hát sok örömmel töltött el. Seres Gerda volt ennek tulajdonképpen a szerkesztője, összeállítója, a riportere. Az ember megnézi, hogy látják az emberek, ez borzasztó érdekes. Ebben nagyon sok szeretet, nagyon sok udvariasság is van, de összességében azért az ember kap egy visszajelzést arról, hogy mi az, amit az emberek fontosnak és nagyon szerethetőnek tartottak az én mindenkori tevékenységemből, és ezek a visszajelzések azért egy komoly érték az ember számára.
Az jutott eszembe, így sokszor beszélgettünk már, hogy beérett a gyümölcs, annak a sok évnek a munkája életbe abban, hogy például te prima primissima közönségdíjas lettél, hogy ismernek, hogy kedvenc lettél, mert hiszen nyilván ez az kellett, hogy a budafoki Doknányi zenekar olyan koncerteket adjon, amik sok embert meg tudnak szólítani. Tehát, hogy kinyitni a klasszikus zene világát a közönség felé, és ezt már annyiszor mondtad, ha nem lesz közönség, akkor kinek kéne játszani? Meg kikkel kéne játszani, az is egy másik dolog, hogy lesznek-e klasszikus zenei zenészek, akik ezt a pályát tartják élethivatásuknak. Ez egy kulcskérdés, hogy olyan utakat kell találni, amik eljöttek a közönséghez.
Ez így van. Valóban büszkék lehetünk, és arra is büszkék lehetünk egyébként, hogy a itteni fesztiválon is minden, ami BDZ produkció, az extrém érdeklődés mellett zajlik. Nagyon sokan jönnek le a fesztiválra BDZ miatt, épp azért, mert azok a műsorok, amiket mi itt csinálunk, ezek többnyire nem lesznek Pesten, hanem itt hallhatóak, és hát érezhető a szeretet és az érdeklődés a zenekar iránt. A helyzet nem annyira jó egyébként, mert a népszerűségünk az töretlen, és nagyon büszkék vagyunk rá, és igyekszünk ennek minden szempontban megfelelni, és kiszolgálni a közönséget a szó legjobb értelmében. Magyar kulturális élet általában, de magyar zenei élet is nem nagyon érti azt, hogy miről beszélünk. Nagyon sokan úgy tekintik, mint a művészet magas értékének az elárulását, hogyha bármilyen szempontból crossover irányba mozdulunk el, vagy bizonyos zenéket másképpen játszunk el, mint egy például a Kékszakálló Herceg Várának a jazzes verziója, ami nem volt olyan szörnyen jazzes, és egy hangos az eredetitől, ugye az is felháborodásként hangzik el az ítészek vagy meghatározó szakemberek szájából, eközben pedig snob és önmegvalósító programok tömkelege az, amelyik a magyar zenei életben a mértékadó és a vátesz, hogy ennek mi lesz a vége, ezt nem tudjuk, hogy lesz-e elég eszünk arra, hogy gondoljunk az utánunk jövő generációkra, azt nem tudom. Én ameddig fogom tudni, ezt megpróbálom mindig az, hogy tartsuk ébren azt a gondolkodásmódot, amely fiatalok klasszikus zene iránt kevésbé érdeklődőket is képes megszólítani.
Az idei Zempléni Fesztivál záró hangversenyét a Liszt Ferenc Kamarazenekar adja a Sárospataki Rákóczi Vár udvarán. Ez egy tradíció, hogy ők fellépnek a fesztiválon, hiszen ők alapították a fesztivált.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar valóban meghatározó és elévülhetetlen érdemei vannak egyébként, hát konkrétan Róla Jánosnak és Merényi Juditnak, akik ezt a fesztivált elindították, és azt gondolom, hogy az akkori Antenna Hungáriának a elévülhetetlen érdeme, hogy 2003-ban, amikor ők bejelentették, hogy nem csinálják tovább a fesztivált, akkor az akkori Antenna Hungária és konkrétan László Géza vezérigazgató amellett döntött, hogy folytatják, és ehhez csinált egy kis meghívásos pályázatot. Így lettem én a fesztivál folytatója, és egyébként a Liszték Róla időszakában és azóta is soha nem hagyták ki a életükből az Zempléni Fesztivált. Talán egy olyan esztendő volt, amikor nem tudtak jönni, mert valami nagyon fontos turnéjuk volt. Azok az emberek, akik ezt a dolgot elindították, azok közül már nem sokan vannak. Lényegében teljesen lecserélődött, megfiatalodott a zenekar, de ez jót tett neki egyébként. Az új LFKZ nagyon szépen megtalálta a helyét a magyar zene életbe is, meg azt hiszem a nemzetközi életbe is. Úgyhogy nekünk egy érték, és úgy tűnik nekik is egy érték az, hogy a fesztiválon jelen legyenek, és ez egy szép hagyomány, hogy ők fejezik be a fesztivált minden esztendőben. A műsor az ebben az esztendőben is nagyon élvezetes lesz, hiszen Mendelssohn és Dvořák a két pillére a dolognak, és mind a Mendelssohn gyerekkori szimfóniák tüneményessége, mint pedig a Dvořák szerenádnak a varázslatossága élvezetes lesz minden kedves ide látogatónak.
A vasárnap záruló Zempléni Fesztivál e hétvégi programjairól Hollerung Gáborral, a fesztivál igazgatójával, a Budafoki Dohnányi zenekar vezetőjével beszélgettünk. És most hallgassunk bele Dvorzsák szerenádjába, amit a Liszt Ferenc kamarazenekar ad majd elő augusztus 17-én a Sárospataki Rákóczi várban. A Zempéni Fesztiválon minden este jazzzene várja a közönséget a Sárospataki borteraszon. A tíznapos sorozatot Cipernowski Kornél szerkeszti. Belebeszélgettem.
Mi volt a koncepciód? Tehát akkor, amikor így összeállítod a Zempéni Fesztiválnak a programját, most az idén már másodszor történt ez meg, akkor úgy mi vezérelt, milyen alapgondolat mentén szerkesztetted meg a műsor?
Két vezérel van, amiket követek. Az egyik az, hogyha valakinek kedves ottyan az összes jazz koncertet egymás után végighallgatni, összesen 10 produkciót, akkor semmilyen formában ne találkozzon ugyanazzal a dologgal kétszer. Vagyis, hogy olyan változatos legyen, hogyha egybe végighallgatja, akkor is élvezze a műsort. Nem csak egyik napról a másikra, hanem mind a 10 este valamilyen szempontból más, különbözik az előzőektől. A magyar jazz olyan gazdag, hogy könnyen föl lehet vonultatni 10 különböző produkciót. A másik az, hogy azért a jazznek az igazi terepe az örökzöldek, viszont az is érdekes, hogyha van egy új produkció. Úgyhogy az volt a szlogán, hogy örökzöldek és premierek. Tehát mind a két formában új dolgokat hoztunk ide erre a színpadra. Ez azt jelenti, hogy a premierek azok kifejezetten önálló új szerzemények, új produkció, akár új lemezek, erre is mondok mindjárt példát. A másik, tehát lemezbemutató jellegű koncertek. A másik az, hogy azért az igazi jazz az mindig él a hagyományok újjá születésének az eszközével, hogy olyan örökzöldeket adnak elő, amiket a hallgatók ismernek, de pont így még sose hallottak.
Ugye hátra van még 3 este, kiket hallgathatunk?
Péntek este a Füsti Balogh Gábor emlékére alakult Tribute to Füsti Balogh Band fog játszani. Füsti Balogh Gábor nagyon fiatalon halt meg, nagy tehetség volt, zongorista, különböző korabeli, tehát 80-as évekbeli produkciókban fontos szerepet vitt, saját lemeze is megjelent, és ami a legjobb kiindulási pont egy 2020-as évekbeli produkcióhoz az az, hogy olyan szerzeményei vannak, amik ma is nagyon frissen hatnak. Úgyhogy Egri János, a híres bőgős, és a fia Egri János junior, aki nem csak zongorázik, hanem olykor énekel is, létrehoztak egy olyan zenekart, amiben Füsti Balogh számait játsszák, és az ő alakját meg is idézik. A szombati produkció, ahogy említettem, egyszerűen egész különbözni fog, mert egy vokál együttes lép a színpadra, a Voice Drops, ők régóta működnek, most egy új felállásban fogja őket a közönség hallani, de az együttes vezetője továbbra is Csernus Szilvia szoprán, aki a legtöbb eredeti hangszerelést csinálja, úgyhogy ők inkább tartoznak a premierek kategóriába, ha ezt nézzük, mert abban a formában, ahogy ezek a részben örökzöld, részben saját szerzemények megszólalnak, még nem hallhatta őket sok ember, és a Voice Drops teljesítményére jellemző, hogy múlt hónapban jártak egy nemzetközi versenyen, a gráci vokál totál nemzetközi megmérettetésen, ami eleve már szigorú előválogatáshoz van kötve, és itt ezüstfokozatú diplomát kaptak. Úgyhogy innen is nagy sikerrel térnek haza. A búcsú este ezen a borteraszon Borba Éva produkciója lesz, aki örökzöldeket fog énekelni, de abban a stílusban, ahogy ő ezt csinálja, olyan sugárzó személyiséggel és szüntelen derűvel, amit az Éva csinál, az bizony párját lépett nem csak a magyar, hanem a nemzetközi színpadokon is. Ezek a standardek, ezek az örökzöldek az ő előadásában mindenkinek, a közönségnek is óriási örömet fognak szerezni.
Cipernovszky Kornéllal beszélgettem az általa szerkesztett Esti Jazz sorozatról, ami a Zempléni Fesztivál Sárospataki borteraszának kedvelt rendezvénye. Most hallgassák a záró este programjának fellépőjét, a Bolba Éva triót.
Tall and thin, young and handsome, the boy from Ipanema goes walking in. When he passes, each one he passes goes, oh. When he walks, he likes a song, but that's weak, so cool and sweet, so gentle. And when he passes, each one he passes goes, oh, oh. The boy from Ipanema goes walking in. When he passes, I smile, but he doesn't see. But it look, but it do do do, but do 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 da ba 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 da. So ba ba da ba da ba da do do da do 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 ba ba.
Oh yes,
Szempéni Fesztivál kiemelt rendezvénye lesz, mint hallhatták, augusztus 16-án a Queen Symphony and Concert Show. Egy másfajta Queen élményért érdemes a Magyar Nemzeti Múzeumba ellátogatni, ahol is a Queen együttes 1986-os európai turnéjának magyarországi állomásán készült backstage fotók legemlékezetesebb darabjai láthatók az augusztusi Hónap kincse kamaratárlaton. Az Endrényi Egon és Gáspár Miklós által készült eredeti fotónegatívokat Endrényi Egon családja ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak. A bemutatón ott volt Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményi igazgatója is. Vele beszélgettem. Te itt arról beszéltél, hogy milyen fontos volt ez a koncert 1986-ban, milyen történelmi jelentőségű volt ez a koncert, és ti magatok is készültök a Magyar Zeneházában majd egy Freddie Mercury kiállításra. Igen. Jövőre kerek évforduló lesz, 40 éves lesz.
Duplán kerek ráadásul, azt azért hozzá kell tenni, mert nem csak, hogy 40 éves a koncert, Freddie 80 éves lenne jövőre. És hát maga történet is izgalmas, mert úgy jött az ötlet, hogy mi csináltunk ugye egy nagy divák kiállítást, ahol volt egy Freddie Mercury fellépő ruha is. Ez úgy került be a kiállításba. Eredetileg a londoni Victoria Albert Múzeumos kiállításnak nem volt része ez a fellépő ruha, csak egy fotó volt a Freddie-ről, és megkérdeztem a kurátort, hogy ez hogy van, hát hiszen ez egy nagyon fontos zenekar, nagyon fontos szereplője a Freddie Mercury, és ráadásul angol. Akkor elmesélte, hogy hát a Sotheby's aukción igazából mindent felvásárolt, a óriási őrület volt, pont előtte, amikor nyitották ők ezt a kiállítást egy évvel, és egyszerűen kikerültek ezek a műtárgyak különböző helyekre, magángyűjteményekbe, és aztán én valahogy rajtuk keresztül megkaptam a gyűjtőnek a elérhetőségét, aki egy cseh gyűjtő volt, aki megvette a budapesti koncert fellépő ruháját, amit egyébként itt is láthatunk amúgy pont. És akkor mi ennek a kiállításnak az apropóján elkértük ezt a műtárgyat, és nagyon nyitott volt egyébként ez a cseh gyűjtő, és kiderült, hogy ő meg jóban van a Freddie Mercury-nak a személyes asszisztensével, aki 10 évig együtt élt a Freddie-vel, ő intézte az összes dolgát, és rengeteg érdekes története van. És elkezdtünk közösen dolgozni, és hát ez egy 1,5-2 éves folyamat körülbelül, amióta ezzel így foglalkozunk, és reményeim szerint ebből egy nagyszabású kiállítás lesz, de jövő éve tervezünk, jövő tavaszra ezt a kiállítást.
Két filmet azért idézünk fel, az egyik, ami pont az 1986-os koncert kapcsán Igen. készült, Queen the Magic, ami nagyon híres lett, és szerte az egész világon játszható volt. Ez volt tulajdonképpen az ára némileg az ő koncertjüknek, mert akkor a magyar állam nem tudott annyit fizetni, hogy megvásárolja a Queen zenekart egy ilyen óriási gigakoncert erejéig. A másik, amit nem olyan régen lehetett látni, a Freddie Mercury életéről készült film.
Igen, a játékfilmre gondolom.
A játékfilm.
Azért ez egy hollywoodi jellegű film. Van benne sok minden, ami valószínűleg igaz, meg van benne egy csomó minden, ami lehet, hogy fikció, vagy legalábbis egy kicsit így föl van tupírozva. De egyébként egy élvezhető, szerintem nem egy rossz film. Érdemes megnézni a Nemzeti Múzeumban ezt a kamarakiállítást, mert hogy ugyan nem egy hatalmas léptékű kiállítás, de pont ez benne az izgalmas, hogyha az ember egy picit utána néz, elolvassa, hogy milyennek az egésznek a háttere, akkor már ugye érti ennek a fotóknak a szerepét és fontosságát. Tehát az, hogy abba a korban, 86-ban egyrészt elhozni Magyarországra egy ilyen zenekart, az elképesztő. Gyakorlatilag egy ilyen nagyobb zenetörténeti dolgotok felidézni az 1965-ös Louis Armstrong koncertet a Népstadionban, ahol ilyen léptékű 80 ezer ember volt ott, és teljesen valószerűtlen volt, hogy akkor a 60-as években egy ilyen zenész eljöhet ide Amerikából, ráadásul a keleti blokkban. De az is egy politika történeti ügy volt a hidegháborúban. Ez is bizonyos szempontból nem úgy, de ez is egy politikai kérdés volt, hogy nyitott a hatalom felé, hogy ide engedjen egy világsztárt, mert azt gondolta, hogy erre szüksége van az embereknek, és ezt nem szabad akadályozni. Meg nyilván egy csomó pici eseti nem tudatos dolog is kellett hozzá, például Hegedűs László, aki ezt végigjárta, megcsinálta ezt a koncertet, Ragály Elemér, aki az operatőre volt, ennek a 16 kamerával forgatott koncertfilmek, tehát rengeteg ilyen izgalmas háttere van ennek az egész történetnek, és ami abban a filmben nekem tetszik, a magyar koncertfilmben, hogy nem csak a színpadon látjuk a zenekart, hanem eltöltöttek ide egy hetet, tehát csomó olyan személyes dolog is megjelenik, amihez nem vagyunk hozzászokva azért egy ilyen koncertfilmnél, hogy a Dunán Freddy megszólal, hogy itt ez milyen épület, ez a parlament, igen, és eladó.
Megveszem.
Igen, és hát mert szívesen megveszem. Van benne elég szoba? Ja, ugye ezzel itt nem szabad viccelni, és akkor így visszavesz egy kicsit, mert hogy hát mégis csak azért volt bennünk egyfajta félelem, hogy azért itt a keleti blokkba jönnek, tehát ezt tudjuk, ezt a hegedűs elmondása szerint, hogy azért így aggódtak, hogy történhet-e velük valami, de félig viccesen mondja ezt nyilván. Úgyhogy szerintem kultúrtörténeti pillanat ez a koncert, és a másik pedig azt mutatja meg, hogy a mai napig is lehet egy blockbuster filmet csinálni ebből a zenekarból.
Hormátont, a Magyar Zeneháza intézményi igazgatóját hallották, akivel a Magyar Nemzeti Múzeumban beszélgettünk a Queen együttes 1986-os magyarországi koncertjének backstage fotói kapcsán. Igazi kultúrtörténeti csemege lesz, hogy a Városmajori Színpad közönsége a tavalyi Sebestyén Abba által rendezett marosvásárhelyi előadás után most a budaörsi Latinovis Színház produkciójában Alföldi Róbert rendezésében is megnézheti augusztus 15-én Székely Csaba darabját, az Igazság gyertyáit. A szerzővel beszélgettem. Változott-e valamit a darab?
Igen, Bíró Bence dramaturggal feszesebbre, szorosabbra fogták a szöveget. Változtattak picit a nyelvezetén, és úgy értem, hogy picit a magyarországi közönségre szabták, tehát kivették belőle azokat az erdélyi jellegzetes fordulatokat, vagy nem is fordulatokat, inkább szavakat. Tehát mondjuk asszony helyett nő van, vagy leányka helyett kislány.
De nekem dolgok. Azért néha visszajön a Bányavirágnak a stílusa.
A szórendben, meg a mondatok, igen, mondatok dallamában van valami, amit nehéz kivenni belőle ezekből a szövegekből, de úgy igyekeztek olyanná tenni a szöveget, hogy ne vigye el valamiféle erdélyizáló játékba, tehát ne azt lássa a néző, hogy most színészek megpróbálnak erdélyesen beszélni, hanem hogy színészek beszélnek.
1940-ben ugye a második bécsi döntés értelmében visszacsatolták Észak-Erdélyt, és hirtelen helyzet lett ebben a nagyon békés faluban, Gözödújfaluban, ahol a különféle vallású emberek nagy békében és szeretetben tudtak élni, és közbeszólt az, hogy zsidó törvények vannak Magyarországon is. Ugye itt a szombatosok laktak, akik aztán zsidók lettek, és egyszer csak elkezdenek rájuk is vonatkozni azok a borzalmas törvények, amelyek ellehetetlenítik a zsidókat, és tudjuk, hogy mi lett ennek a vége, munkaszolgálat, és nagyon sokan haláltáborokban végezték. Ez a történet, hogy találtad meg?
Hát az én szülővárosom. Marosvásárhely közelében van Bezudújfalu, és a történet egy része a vége Marosvásárhelyen játszódik, tehát közöm van hozzá ilyen értelemben. De ez egy annyira érdekes, izgalmas történet, hogy úgy éreztem, hogy beszélni kell róla, hiszen nem tudnak ezekről az emberekről, a szombatosokról, akik aztán zsidók lettek, és hogy mi történt velük. És aztán ugye ott van ez a kétszeres tragédia, az elárasztott falu tragédiája, hogy ezt a falut a Ceausescu diktatúra megszüntette teljesen. Tehát a béke sziget elárasztották. Szerettem volna egy emléket állítani neki, azoknak az embereknek, akik ott éltek, és hát a plébánosnak is, aki végrehajtotta ezt a hőstettet, hogy megmentette azoknak a zsidóknak a többségét, akik a gettóba kerültek.
Ez egy nagyon kemény történet, mert arról szól, hogy hogyan lehet bűnbakká tenni bizonyos embercsoportoknak. Kielesünk most itt a zsidókat, és hogy kezdenek az emberek egymás ellenségeivé válni pusztán, azért, mert a politika éppen úgy fordul, ahogy.
Igen, a propaganda ehhez nagyon jól ért, hogy elhitesse az emberekkel, hogy veszélyben vannak, csak a hatalom képes őket megmenteni ettől a veszélytől, és a hatalom megmondja nekik, hogy kik a veszélyes elemek, és hogy tőlük fogja majd megmenteni őket.
Bármennyire tragikus a történet, azért mindig tudsz beletenni humort, akármelyik drámádra gondolok most itt hirtelen.
Hát igen, ez a mindennapjainkban is benne van, hogy próbálunk valahogy túlélni, és hát ez az egyik fegyverünk, vagy páncélunk, a humor.
Látsz nagyon jellemző vagy fontos különbséget a két előadás között, a marosvásárhelyi meg a budaörsi között?
Hát a marosvásárhelyi az talán realisztikusabb és szentimentálisabb, ez pedig fegyelmezettebb és összeszedettebb és némileg hűvösebb.
Példázat jellegű. Nekem ez jut
lehet eszembe. Egy elemeltebb és inkább ilyen festményszerű mutat nekünk egy ilyen szép tablót, mondjuk egy minimalista tablót arról, hogy mi történt a történelemben. Ez egy teljesen érvényes verzió, ami született, nekem nagyon tetszik. Remélem, hogy még sokáig műsoron lehet.
A Városmajori Szabadtéri Színpadon a tavalyi marosvásárhelyi produkció után augusztus 15-én újra látható Székely Csaba darabja az Igazság gyertyái, de ezúttal a budaörsi Latinovics Színház társulatának előadásában. A szerzőt hallották. Székely Csaba művet tűzött műsorára a földvári kultkikötő is. A Semmit se bánok a Pince Színházból érkezik a Balatonhoz augusztus 15-én. Az előadást Starenki Pál rendezte. Vele beszélgettem. Ez a Semmit se bánok nagyon román történet. A Securitate egyik volt ügynöke, ami idézőjelben hősünk. És tényleg van benne hősiesség is. Azért is nem biztos, hogy jó az, hogyha teljesen idézőjelbe tesszük, hogy ő hős.
Konkrétan a szó klasszikus értelmében hőse nincsen a darabnak szerintem. Áldozatai vannak csak. Ahogy áldozat a maga szintjén és a maga módján a főhőst játszó Schneider Zoltán alakította Kormos Dominik is, áldozat a maga szintjén és módján a barátja vagy volt munkatársa az Alexet alakító Elek Ferenc is, és legfőképpen Vegytisztán áldozat a kislány, a szomszéd kislány, akit Starenki Dóra alakít, Lizát. Áldozatok abban az értelemben, hogy nincs győztese ennek a történetnek, tehát nincs mit ünnepelni. Egyrészt ugye az, hogy a Securitate-nál dolgozott ez az ember, darab úgynevezett főhőse, és ez feldolgozatlan maradt, a történelmi bűnök kibeszéletlenül maradtak. Az önmagában egy borzalmas helyzetet teremt, emiatt aztán gyakorlatilag saját magát szeparálta el egy panellakásba, ott él, és mintegy ott bűnhődik, de mégsem bűnhődik, mert ő mai napig hiszi azokat az elveket, amelynek mentén elkövette azokat a gazemberségeket, amelyeket elkövetett, és egyszer csak meglátogatja ugye az Alex, a másik még létező, még funkcióban lévő Securitate is, illetve most már nem így hívják, és úgymond reaktiválni szeretné ezt a régi ügynököt. Ezen mentén elkezdenek vitázni, hogy nem bánnak meg semmit a régmúlt bűneiből, de a régi, mint egy kriptokommunista Dominik, ő már ennek az új rendszernek, ami fönnáll, azt nem akarja kiszolgálni. És hogyha nem történik meg az, hogy egyszer csak betoppan az életébe ez a szomszéd kislány, aki mint egy ilyen kobold jelenik meg, és megváltoztatja gyakorlatilag az életét, kimozdítja abból a komfortzónájából, amiben eddig élt, kicsit meg is próbálja megszelídíteni, vagy egymást megszelídíteni.
Azért a két ügynök nagyon más aspektusból lett ügynök. Tehát számomra, ha egyáltalán lehet ezt a szót használni, hogy szimpatikus a mi főhősünk, akkor a másik rendkívül ellenszenves, sokkal cinikusabb, sokkal szemetebb, ugyanazokkal a teljesen nemtelen aljas eszközökkel zsarolja meg, hogy visszatérítse őt egy ilyen ügynöki létbe, és igenis azt az embert verje agyon, akit ő tulajdonképpen tisztelt, becsült.
Igen.
Hogy nagyon sok mindent köszönhetett neki.
Igen,
és
igen.
Belemegy.
Hát igen, mert zsarolható, és emiatt kényszerpályára kerül.
Arról az alapról, ahol ők élnek, egyszerűen nincs jó megoldás.
Ez így van, pontosan erről van szó. Csaba elmesélte, hogy ő azért írta ezt a darabot, mert úgy elcsodálkozott azon, hogy ahogy Ausztriában ugye volt a náci bűnöket üldöző bizottság, a Stázi ott például kiterítették az aktákat, ott megtörtént. A németek a második világháború után kiterítették az aktákat, megtörtént az úgynevezett feloldozás valamilyen úton módon. Romániában nem, Magyarországon nem. Szóval, hogy lehet, hogy nincs olyan rendőrség, amelyik elkezdeni kutatni ezeknek a volt szekuritátis embereknek a bűneit. Főleg akkor, hogyha emberiesség elleni bűnöket követtek el, már pedig nagyon sok esetben igen. Ezek ugyanis elvaratlan sebek maradnak, és soha nem fognak tudni begyógyulni azok a történelmi múlt által teremtett betegségek, amelyeket mi magunk teremtettünk. Ezért aztán ezek a szereplők, ezek a figurák nem vegytiszták, hanem kicsit komplikáltak, kicsit koszosak, kicsit sárosak, kicsit ilyenek, kicsit olyanok, de legfőképpen inkább csak áldozatoknak tudnám őket nevezni. Legfőképpen mondom a Lizát, aki úgy született bele ebbe a mostani világunkba, hogy azt se tudja, hogy kihez igazodjon, és természetesnek veri azt, hogy az apja veri a családi abúzust, természetesnek veri azt, hogy kiközösítették. Tehát olyan furcsa, hogy létrejött egy újfajta társadalmi modell, és azzal sem tudunk mit kezdeni, és ott sem tudunk igazándiból hogyan alkalmazkodni ehhez az új rendszerhez sem. Tehát olyan elveszett ez az egész csapat.
Elég különös fordulat ebben a történetben, hogy ez a kislány, aki 16 éves, nagyon erős szívbajjal küszködik, szívet kéne cserélni. 45 000 euróért, és ami a csavar igazán, hogy ő azért olyan beteg, mert az anyukáját a Securitate rugdosta akkor, amikor azt hitték, hogy illegális abortuszt akar elkövetni, ami egyszerűen iszonyatosan abszurd, mert maga az, hogy ezért így bántak emberekkel és terhes nőkkel, és ő itt az áldozat, ennek az áldozata, nagyon konkrétan az elmúlt rendszernek az áldozata.
Ez így van, és hát ebből a távolságból tűnik most abszurdnak, de ez véres valóság volt Romániában. Láttam elég sok dokumentumfilmet erről, amikor Ceausescuék rendeletbe adták ki, hogy tilos az abortusz, és szörnyű dolgokat műveltek önmagukkal is a nők, meg mindenki, szóval nem tréfa, ez nem játékhez, és azért is fontos, hogy ilyenekről tudjunk beszélni, hogy azért a történelmi bűnök, a történelmi múlt hibái ne ismétlődhessenek meg még egyszer.
Ugye azt mondta, hogy mindegyik áldozat, és ez igaz, Liza is, de pontosan a mi főhősünk azért az utolsó gesztusával mégiscsak azon igyekszik, hogy a kislánynak szerezzen egy szívet.
Igen, de milyen áron? Igen, de milyen áron? Tehát ez a szörnyűség igazándiból, ez a csavar a legnagyobb szörnyűség a Csaba részéről, az ő története részéről, hogy ugyanahhoz az eszközhöz nyúl, ami ellen bűhődnie kellene. Tehát, hogy megint csak visszaáll a csatasorba, reaktiválja magát, és ugyanúgy a kínzó eszközeivel megy és megöl egy embert. Hát akkor most kérdés, hogy kiegyenlítődik az, hogy ő egyébként jót akar, de közben az eszköz, a módszer, amit használ, az elfogadhatatlan.
A földvári kult kikötőben látható augusztus 15-én este Székely Csaba drámája, a Semmit se bánok. Az előadás rendezőjét, Starenki Pált hallották. Molnár Ferenc regényének, a Pál utcai fiúknak a Végszínházi előadása évek óta telt házas, és a Dés Geszti Grecsó adaptáció már sokféle produkcióban kelt új életre. A Végszínházi előadás Farvizén alakult meg a Grund Végszínházi fiúzenekar 2017. május elején, és ekkor a Végszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian a Végszínházi ősbemutató szereplői, Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medbeszki Balázs és a zenekarvezető Festbaum Béla. A zenekar évről évre bővülő repertoárján helyet kap, a Pál utcai fiúk számai mellett több legendás Végszínházi sláger, jól ismert presszerdal és természetesen néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából. A Végszínházi fiúk évek óta visszatérő vendégek a különböző fesztiválokon, s ha már az imént a kultkikötőről volt szó, 2023-ban ők lettek a kultkikötő közönségdíj nyertesei. Festbaum Béla mindjárt sorolja az idei nyár még hátra lévő koncertjeit.
Ahogy itt végignézek, most már így múlt időben, a nyári fesztivál palettán rengeteg fellépésetek volt, óriási a sikeretek. Merre mentek még?
Tulajdonképpen a legnagyobb esemény ennek a nyárnak, hogy másodjára adtunk koncertet a Budapest Parkban. Sok-sok ezer ember előtt is az hatalmas élmény volt. Játszottunk a Művészetek Völgyében is, és most augusztusban 3 alkalommal lépünk még fel. Augusztus 19-én a Summerfest nevű szigetszentmiklósi fesztiválon játszunk, majd ott tavaly játszottunk már, és visszahívtak bennünket, fantasztikus hangulatú, csodálatos esemény volt. A Savária Történelmi Karnevál nyitónapján van szerencsénk játszani Szombathelyen, a Szombathelyi Főtéren, a Fórum színpadon augusztus 22-én, és rá egy napra, még ott zárul majd a nyár, a Kultkikötőben fogunk augusztus 23-án fellépni, ahol 10. alkalommal játszik már a zenekar. Hálásak vagyunk a Kultkikötőnek, hogy visszahív bennünket és számít ránk. Ez egy igazi szívügy, a Grund Vígsziházi fiúzenekar örömzene Vígsziházi színészektől, és egy kicsit ezeken a koncerteken visszük tovább a Pál utcai fiúk és a Grund hangulatát, nem színházi formában, hanem egy koncert formájában.
Szerinted mi a sikertitka, hogy ismert színészek állnak a színpadon, akiket szeret a közönség, a dalok a titka? Vagy annyira jók vagytok, mint zenészek, vagy nem vagytok zenészek?
Ezt nem tudom. Talán minden úgy együtt. Egy kicsit az, hogy a Grundról jövünk, a Pál utcából jövünk, a Vígsziházi ősbemutató első szereposztása vagyunk, egy kicsit, mintha ott lenne a kezünkben a titok kulcsa, de hát persze ez nincs így, de mégis, hogy valahogy meg tudjuk jeleníteni a koncerteken azt az érzést, hogy közösen, tétre, örömmel, egymás szeretve és tisztelve, együtt játszva és együtt zenélve, egymásért és a közönségért, nem csak közönség néz és hallgat bennünket, hanem talán egy közösséget is tudunk kovácsolni a koncertjeinken. Generációk hallgatnak, hál' Istennek, bennünket, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig úgy alakítottuk ki a repertoárt, meg úgy alakította ki saját magát, hogy együtt bulizhat és együtt szórakozhat a Grund Vígsziházi fiúzenekar koncertjén. Unoka, szülő, nagyszülő, és együtt élheti át ennek az örömzenének összes jó percét és pillanatát.
Generációkat említettél, és nem tud nem eszembe jutni, hogy te Rász tanár úr vagy, miközben a fiúk pedig hát mégiscsak az iskolás fiúkat alakítják, tehát ha igazából nincs is köztetek egy generációs különbség, de ha visszaképezem a Pál utcai fiúkat, akkor van, jelent-e számotokra bármit ott a színpadon?
Ez is a zenekar íze, ez a sava borsa, hogy mi így vagyunk együtt, vagy így működik közöttünk legjobban a kémia. Tanár úr és a srácok és a tanár úr, maradjon így még sokáig.
Festbaum Bélával, a Grund Vígszínházi fiúzenekar vezetőjével beszélgettem az együttesről és közelgő fellépéseikről, amiknek végső állomása augusztus 23-án lesz a Boglári Kultkikötőben. A mai merítést velük zárjuk, a zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Csónakos, itt leszek!
Barabás.
Itt leszek.
Nemecsek.
Itt leszek.
Leszik.
Itt leszek.
Richter.
Itt leszek.
Weiss.
Itt leszek.
Csele.
Itt leszek.
Kolnai.
Itt leszek.
Boka.
Itt leszek.
Hey!
Nagy a világ,
hey!
Az ég ígér,
oh!
De van ez a föld, hey! Ami kezünkbe fér, ho! Itt nevet a nap, hey! Sugara ránk, ho! Rajzol egy pályát, hey! A deszka palánk, és ho! A tér, hey! És a nyár, ho! És a fáj, hey! Az akár, ho! És a kev, hey! És a ház, ho! És a ház, hey! Hol a srác, ho! Te meg én, hey! Rúgy a szép, ho! Soha nem, hey! Szakadunk, ho! Gyere mond, hey! Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt. Véssük hidem a fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Hey! Ho! Hey! Ho!
Nagy a világ, és rá esel rá, ho! Hogy erre felé a követ kiveti rá, ho! Ha közel a víz, hey! Nem remeg a szám, ho! Le fogjuk győzni, hey! Nekünk ez a hazánk.
Ez a pad, hey! Ez a fal, ho! Ez a pár, hey! A rakás, ho! Ez a dal, hey! Ahogy nő, ho! Ez a szív, hey! Dobogás, ho! Ez a jel, hey! Innen el, ho! Soha nem, hey! Szalad. Gyere mondd, hey! Hogy a grunok mi vagyunk, hey! Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunk. Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer bele.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.